Erős várom Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen az Isten tiszteleten, és kezdjük is meg alkalmunkat a 158-as számú énekkel az evangélikus énekeskönyvből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként az egyes számú liturgiát fogjuk énekelni, az énekeskönyv 44. oldalán található meg. Te benned bízom, Uram, igazságoddal oltalmazz és ments meg engem. Istenem, ifjúkorom óta tanítottál engem, és mind mostanig hirdetem csodáidat és igazságodat,
amely felér a magasságig, mert nagy dolgokat cselekedtél. Amen. Kegyelme legyen minnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Könyörülj rajtam, Istenem, és a te szereteteddel győzz le minden gonosz indulatot szívemben. Irgalmaddal tégy irgalmassá embertársaim iránt, és vezess a békesség útján az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Istenünk, minden jóság és szeretet forrása, indíts minket jó akaratra és egyetértésre, hogy mindenkor békességben kövessünk téged, és szeretettel cselekedjük parancsolataidat, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, karácsony ünnepe utáni vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, hogy megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban a második fejezet 33. versétől a 40. versig a következőképpen. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és a 356-os számú énekkel folytassuk Isten tiszteletünket, és készüljünk az ige hirdetésre.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szentigét, amit megírva találjuk Pál apostolnak a Galata beliekhez írott levelében, a 4. fejezet 7. versében a következőképpen. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya, úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, Isten ebben az ünnepi időszakban sokféle igében, sokféle képpen elmondta nekünk azt a csodát, ami karácsonynak a csodája, hogy az ige testté lett, vagy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, vagy üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában, vagy a zsidókhoz írt levélben így volt előttünk szenteste, hogy ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Isten sokféleképpen elénk adta azt, hogy ő emberré lett, értünk. De hogy miért történt ez, erről is szó volt az elmúlt napokban, az ünnepi alkalmakon, de ez az ige is ezt hozza elénk. A központi üzenetében ott van, ennek a szakasznak a közepén, hogy Isten emberré lett. És az is ott van, hogy ez miért történt. Isten miért jött el közénk, emberek közé? Itt ezt a 4. és 5. versben olvashatjuk. Testvérek előtt is ott lehet a kiosztott lapon ez a szöveg. Néhány testvérek már említettem, hogy otthon olvastam ezt a gyerekeknek, hogy mennyi marad meg első hallásra náluk, és hát nem nagyon tudta, egy-két szót tudtak mondani, de mondták, hogy hát ez így nehéz így első hallásra. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy legyen ez előttünk, hogy jobban tudjuk követni, jobban tudjuk érteni az igét. És itt a 4.-5. verset, hogyha nézzük, itt van szó arról a karácsonyi üzenetről, de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Ott van tehát, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, és hogy Isten fiaivá legyünk. Ezért történt ez. Na de mit is jelent ez? Miről is szól ez a szakasz, ami most itt előttünk van? És mielőtt konkrétan erre a részre rátérnénk, az egész levélről szeretnék néhány gondolatot mondani. Ugye Pál apostolnak a levele ez, a Galatáknak címzett levél, akik javarészt pogány háttérből lettek hívővé. Mindenféle más istenségben hittek, mindenféle más elemektől várták, hogy azok majd az életüket meghatározzák, sorstól, meg mindenféle filozófiai elképzeléstől. És amikor hallották az igét, eljutott hozzájuk az örömhír, hogy Jézus Krisztus a szabadító, a megváltó, akkor ezek az emberek új életet kaptak. Megszabadultak ezektől a korábbi kötöttségektől, pogány vallásosságtól, és Jézusban szabadságot kaptak. Egy új életet kaptak. Megtértek, befogadták az Urat. Igen ám, de utána megjelentek olyan tanítók, akik elkezdték őket azzal traktálni, hogy vissza kellene térni a zsidó törvényekhez. Ugye ők javarészt pogányok voltak, persze ezeken a területeken is voltak zsinagógák, és voltak zsidó származású emberek, akik aztán megtértek és a gyülekezethez csatlakoztak, de sok ember pogány volt, és mégis azzal kezdték el ilyen vándor tanítók őket piszkálni, hogy miért nem tartják be a zsidó törvényeket. Miért nem szedik elő ezeket a szabályokat. És ugye ez újra és újra felüti a fejét, ma is, hogy emberek valami plusz szabályt akarnak ránk kerültetni. Ugye Jézusban szabadságot kapunk, hogyha az övé az életünk, ha őt befogadtuk, akkor szabadok lehetünk. És akkor jönnek ilyen szektás tanítók, akik azt mondják, hogy hát jó, ott van Jézus, az ő szabadítása, de ha te nem csinálsz még valamit, akkor nem lehetsz igazán hívő. Akkor nem teljes a te hívő életed. És például valaki azt mondja, hogy hát hogyha nem szólsz nyelveken, ugye a Bibliában van szó a nyelveken szólásról, és azt mondják, hogyha te nem szólsz nyelveken, hát akkor te nem vagy igazán hívő, akkor te nem töltekeztél be igazán a Szent Lélekkel. Vagy ha nem tartod be a szombatnapot, ugye megint csak egy zsidó törvény, hogyha szombaton te dolgozol és nem tartod meg a szombatot, akkor nem vagy igazán hívő. Ugye itt az adventisták, akik ezt képviselik. A nyelveken szólást meg a különféle karizmatikus irányzatok erőltetik. Vagy van, aki azt mondja, hogy ha te nem merítkeztél be, miután hitre jutottál, akkor nem teljes a hívő életed. Baptista vonalnak vannak ilyen irányai, akik azt mondják, hogy akkor nem vagy igazán hívő, hogyha nem merítkeztél be. És ezeket észre kell venni, amikor valami pluszt akarnak ránk erőltetni. Krisztusban nekünk lehet szabadságunk, és akkor jön valaki, és azt mondja, hogy jó, rendben, ott van Jézus, de plusz valamit hozzáteszünk. Ez a fajta szektás gondolkodás. És ők akkor a zsidó törvényeket akarták rájuk erőltetni. Ugye mit jelentett ez? Hát például a férfiaknál a körülmetélkedés. Vagy különféle tisztasági szokások, étkezési szokások, amiket Isten annak idején az ő népének mondott, hogy ezt így tegyétek, de aztán ebből szabadságot kaptak azok, akik Krisztusban új életet nyertek. De eleinte ott volt az a kérdés a keresztényekben, hogy ha valaki nem zsidó háttérből születik újjá, nem zsidó háttérből tér meg, akkor lehet ő egyből keresztény? Vagy először zsidóvá kell lenniük, és akkor utána lehetnek ők is keresztényné. Ugye ez eleinte kérdés volt a hívő emberek között, és megtapasztalták azt, hogy a pogányok ugyanúgy megkapták Istennek a Szent Lelkét, mint ahogy a megtért zsidók is megkapták Istennek a Szent Lelkét. Tehát nem szükséges a pogányoknak először zsidóvá lenniük, és akkor utána lehetnek csak keresztjénné, Krisztus követőivé, hanem egyből a pogányok lehetnek Krisztus követőivé, anélkül, hogy ezeket a törvényeket magukra vennék. És hogyha ebbe belegondolunk, hogy ez tényleg mekkora szabadság, talán nem is gondolkodtunk még ezen úgy igazán, hogy mennyi szabályt kellene nekünk is betartani mind a mai napig, hogyha még mindig érvényben lennének ezek a zsidó törvények. Hát az, hogy mi megeszünk egy disznótorost vagy szalonnát, hát az lehetetlenség lenne. Akkor azt mondanám, és van sok olyan irány, akik azt mondják, hogy na, nem szabad ilyeneket, mert hát azok még ma is érvényesek. Hát ez nem így van. Hát nem ehetnénk ilyen ételeket. Vagy akár, hogyha körülmetélésre gondolunk. Hát ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Isten ezt a jelet választotta arra, hogy a szövetségnek a jele legyen. Hogy a férfiak ezt hordozzák a testükön. Hogy belegondolunk, hogy miért, nem tudjuk pontosan. De egy nagyon furcsa választás ez. Hát amikor a konfirmandusoknak beszélek arról, hogy a különféle szövetségeknek mi a jele, akkor amíg Noéról van szó, hogy na hát a szivárvány a jele a szövetségnek, akkor az könnyű. De amikor mondom nekik, hogy na és akkor úgy Ábrahámmal is kötött az Úr szövetséget, hát mi ennek a jele? Körülmetélés. És akkor tudjátok-e, hogy mi ez a körülmetélés? És akkor a gyerekek úgy néznek, hát nem igazán. És amikor elmondom nekik, hogy hát itt igazából az, hogy az előbőrt, azt levágják, akkor a fiúk úgy összeszorítják magukat, meg mindenki úgy hüledezik, hogy hú, hát de miért, vagy hogy van ez? És hát pont nemrég ez elénk került egy házaspáros alkalmon, Nyírteleken, ott beszélgettünk egy könyv alapján. Elénk kerültek ezek a körülmetélésnek a kérdése, vagy ezek a törvényeskedő dolgok. És hát az író ott is mondja, hogy hát az Úr ezt már nem várja el, és dicsőséget ért az Istennek, hogy már nem vár el ilyeneket. Így is azt mondja, olyan nehéz sokszor férfiakat a gyülekezetbe hívni, hát még hogyha lenne egy ilyen dolog, hogy na hát akkor, hogyha keresztjén akarsz lenni, na hát akkor körülmetélést kell vállalnod. És persze, hogyha Isten azt mondaná mai napig, hogy ez így van, és ez kell, akkor vállalná az ember, mert Isten azt mondta. De hogyha Isten nem mondta, hanem csak egy ember mondta azt, hogy ezt kellene csinálni, hát akkor minek? Akkor miért szenvesse magát az ember, meg miért vegyen fel fölösleges terheket? Ugye így érthető ez, bár mi nem élünk ezekben a szokásrendszerekben, de akkor az emberek látták, hogy a zsidók hogy élik az életüken, és akkor azt mondták nekik, hogy na hát akkor ti is vegyétek föl ezt a rendet, és akkor úgy lehettek igazán keresztjénné. És Pál apostol ezért küldi ezt a levelet a galatáknak, hogy figyelmeztesse őket. Vigyázzatok, hát ezek az emberek el akarnak titeket téríteni Krisztustól. És a korabeli leveleknek megvolt a maga szép rendje, ahogy most is, hogy akkor megszólítják azt, akit megírják, bemutatkozik az, aki írta, odaírja a nevét, itt is a ókori levelekben ezt az elejére írták, hogy akkor ki az, aki küldi, kinek küldi, és általában volt egy ilyen úgynevezett kaptáció, benevolencia, amikor úgy megpróbálta megnyerni az író, a hallgatóságot, vagy itt az olvasó közönséget, tehát hogy valamilyen módon egy közös dolgot hozni, vagy megdicsérni az ott lévőket. Itt általában Pál apostol nem csak egy ilyenféle hízelgést írt, hanem egy áldást, vagy valamiféle hálaadást a gyülekezetért. Na hát ez itt a Galata levélben szinte teljesen hiányzik. Ahogy megírja a levél elejét, rögtön utána rátér a tárgyra, és azt mondja, hogy csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Pedig nincsen más evangélium. Tehát rögtön rátér a tárgyra, hogy emberek, hát Krisztusban szabadságot kaptatok, és el akartok pártolni. Vissza akartok menni valamiféle megkötöttségbe. És aztán eljut a harmadik fejezetben odáig, hogy azt írja nekik, hogy ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szem előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Tehát nagyon határozottan, nagyon keményen ír nekik, hogy ez esztelenség, ez bolondság, hogy Krisztusban ti szabadságot kaptatok, a különféle filozófiáktól, vallásoktól, meg mindenféle megkötöttségektől, és akkor most meg magatokra akartok venni egy másfajta megkötöttséget. És ezért írja ezt a levelet, hogy figyelmeztesse őket sokféleképpen, sokféle képet használva, hogy Krisztusban micsoda szabadságot kaptak, és vigyázzanak, nehogy visszatérjenek a rabságba. És ez a kép, amit most elénk hoz, most ez, ami előttünk is van az ige szakaszban, egy kiskorú örökösnek a képe. Aki egy nagyon gazdag apának, atyának a gyermeke, és hát az is lehet, hogy ebben a példában úgy gondolja ezt Pál apostol, hogy az apa már elhunyt. És ott van ez a kisfiú, aki igazából az ura, a tulajdonosa ennek az egész birtoknak, vagyonnak, de hát még kicsi. És éppen ezért ő nem tud önállóan döntéseket hozni, ezért rá van bízva gyámokra, felügyelőkre, különféle emberek azok, akik megmondják neki, hogy mit kell csinálni. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy ott van az a kisgyerek, aki egyébként minden, de mégsem ő rendelkezik minden felett, hanem még ő az, akinek megmondják, hogy kell viselkedni, mit kell csinálni, és nem éli meg ezt a szabadságot, hogy ővé minden. És erre mondja itt Pál apostol, hogy nem különbözik ez a gyerek a szolgáktól. Tulajdonképpen olyan, mint bármelyik másik szolga, mert a rabszolgának megmondták, hogy mit kell csinálni, és ott van ez a gyerek, akiben ott van a lehetőség, hogy na, ő lehetne mindennek az ura, de hát még erre nem képes, ezért neki is megmondják, hogy mit kell csinálni. És ráadásul olyan gondozók, gyámok, akik egyébként általában rabszolgák voltak. Tehát nem tudom, érezhető ennek a furcsa helyzete, hogy ott van valaki, aki az úr lehetne, és akkor még a rabszolga mondja meg neki, hogy akkor mit kell csinálni. És hát persze nem pusztán a rabszolga az, aki rendelkezik felette, hanem a rabszolgák az apának az utasításai szerint járnak el. És mihez hasonlítja ezt az egészet Pál apostol? Ugye ez az első két versben volt leírva ez a példa, és a harmadik versben hozza, hogy mihez hasonló ez a helyzet. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. Tehát miről beszél itt Pál? Azt mondja, hogy mi is ilyen kiskorú helyzetben voltunk, mikor? Krisztus nélkül. Jézus nélkül. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy mi is, az kérdés, hogy ez mire vonatkozik, ha önmagára mondja, akkor ő zsidó származású volt. Akkor ő arra utal, hogy mi is a zsidóság, akiknek ott volt a törvény, akik ismerték az Istent, a Teremtőt, de mégis Krisztus nélkül éltek, azt mondja, hogy szolgaság alá voltunk vetve. A világ elemei alá. És hogy mi lehet ez a világ elemei? Hát itt gondolhatunk a törvényre. Ez a világ elemei, ez egy olyan kifejezés a görögben, ami ilyen alapvető dolgokat jelöl. Mint például az ABC. Hogy az alapvető ahhoz, hogy az ember tudjon olvasni, hogy ismerje az ABC-t. Tehát ilyen a világ elemei. Vagy ugye régen úgy gondolkodtak filozófusok, hogy a világ az alapvető elemekből épül fel. Levegő, tűz, víz, föld, és akkor ezek az elemek, amik alapvetően felépítik ezt az egész rendszert, és meg is határoznak bennünket. Tehát ilyen vallásos módon ragaszkodtak, meg féltek is ezektől az elemektől, hogy ezek majd meghatároznak bennünket, vagy egyfajta sorsot adnak nekünk, és ráállítanak egy pályára, amiből nem tudunk kilépni. Tehát így gondolkodtak annak idején a görög filozófia alapján az emberek, és ebbe a sorba illeszti a törvényt is Pál apostol, Istennek a törvényét, hogy alá volt vetve a zsidóság a törvénynek. Ahogy a pogányok ezektől a különféle filozófiáktól rettegtek, féltek, és azoktól várták, hogy javul az életük, vagy hogy majd megmutatják ezek a dolgok, hogy merre haladjanak, úgy a zsidóság a törvényre tekintett így, ami egyébként Istentől való volt, de mégis rosszul használták ezt a törvényt, mert sokszor ez a törvény elkeserítette teljes mértékben az embereket, hogy ezt nem tudják betartani. És ezért ítélet alatt vannak. Vagy éppen elbagatilizálták sokan a törvényt, hogy hát ez majd működik, ez majd megy ez. Tehát valamilyen módon félreértelmezték ezt a törvényt. Na nem tudom, hogy mennyire sikerült ezt így követni, mert elég bonyolult ez a rész, ezért is adtam így a testvérek elé. Tehát mihez hasonlítja Pál apostol ezt a kisgyermeket, aki rabszolgáknak az utasításai szerint él? Azt mondja, hogy mi is ilyenek voltunk, Krisztus nélkül. És ő, mint zsidó ember is, így beszél magáról, meg ebben úgy tűnik, hogy utal a galatákra is, akik mindenféle elemeknek a hatásai alatt voltak, nem az Isten törvénye alatt, de de szolgaságban. A zsidók is szolgaságban, az Isten törvényének a szolgaságában, a nem zsidók pedig ezeknek a filozófiáknak a szolgaságában. Nem tudom, hogy így ez így követhető. Bólog a sarkatosok, vagy mondják, hogy nem, és akkor megpróbálom még egyszer elmondani. Tehát Krisztus nélkül az ember szolgaságban van. Akár zsidó hátterű, akár pogány hátterű. És itt jön ez a központi üzenet, ami ugye a karácsonyi üzenetnek is a lényege, hogy de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Tehát azt mondja, hogy eljött az idő teljessége. Tehát eljött az ideje annak, hogy Isten emberré legyen. És eljöjjön azért, hogy megváltson bennünket. És ez olyan érdekes, ez az időnek a teljessége, hogy Isten időzítése az a pontos. Mi sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát valamit szeretnénk sietetni, hogy miért nem következett már be, miért nem tartunk már ott az életünkben, miért nem adta még meg ezt Isten. De Isten időzítése a pontos, és jó, hogyha mi óránkat az ő időzítéséhez igazítjuk, Mert ő tudja, hogy mikor a legmegfelelőbb az alkalom. És ő úgy látta jónak, hogy akkor 2000 évvel ezelőtt jött el az idő, hogy az ő fia belépjen itt a téridő keretein belülre. És hogy miért volt ez a legalkalmasabb idő? Hát akkor a római birodalom az akkor ismert világnak a java részét meghódította. Rengeteg utat építettek, tehát lehetett közlekedni. Béke volt alapvetően, Pax Romana, tehát nem a birodalmon belül rend volt, persze hát félelemre épült ez az egész rend, de alapvetően ez a rend is azt szolgálta, hogy terjedhessen az örömhír, az evangélium. Aztán ugye mindenféle istenségekben hittek akkoriban, de úgy kezdtek kiábrándulni ezekből az emberek, és kezdett alább hagyni ez a pogány vallásosság, és nyitottak voltak az emberek az örömhír felé, az evangélium felé, a valóság felé. És közben meg a zsidó vallás is elterjedt volt, városokban ott voltak a zsinagógák, az egyisten hitet hirdették, tehát ezek a dolgok úgy összességében mind azt a célt szolgálták, hogy megjelenhessen az Isten fia. És a róla szóló örömhír, az evangélium, a szerte a birodalomon belül, szerte a világon szabadon terjedhessen. Tehát Isten előkészítette a helyzetet az ő fia megérkezésére, és ugye, ahogy itt olvashatjuk, hogy Isten elküldte fiát, ez arról beszél, hogy ő Isten. Aki asszonytól született, ez pedig arról beszél, hogy ő ember. Tehát Jézus Krisztus, Isten és ember egyben. És hogyha itt százalékokat kellene megadni, akkor nem arról van szó, hogy 50-50 százalék, valamiféle félisten, meg félember, mint ami a mitológiai alakokban, hanem ő 100%-ig Isten, teljesen Isten, és teljesen ember. Teljesen emberré lett. Egyetlen különbség van Jézus és köztünk, de az nagyon fontos különbség, hogy ő bűn nélkül élt, de teljesen emberi életet élt. Átélte a hétköznapi szenvedéseket, problémákat, testi nyűgöket, bajokat, tehát mindent átélt, kivéve, hogy ő nem követett el bűnt. És amit itt kiemel Pál apostol, hogy milyen helyzetbe született, azt mondja, hogy asszonytól született, a törvénynek alávetve. Tehát a törvénynek alávetve született. Mit jelent ez? Hogy a zsidó törvényeket ő rá is alkalmazták. És ő is betartotta. Tehát amikor kicsin gyermek volt, 8 napos korában körülmetélték. Amikor bemutatták a templomban, akkor bemutattak érte is, vagy a tisztulásért, a édesanyja Mária tisztulásáért is áldozatot, ahogyan a törvényben ezt meghatározták. És későbbiek során is ő betartotta a törvényt. A zsidó törvényeket maximálisan betartotta. Sőt, úgy, ahogy senki más. Mert más emberek csak úgy külsődlegesen próbálták betartani, de nem tudták, ő viszont teljesen. Minden apró részletet, minden iótát, ahogyan beszél később erről Jézus, hogy a legkisebb részletekig betartotta. És ugye az előbb szó volt egy kiskorúról, aki egyébként hát ura az egész gazdaságnak, de hát mégis alá van vetve a gyámoknak, meg gondozóknak a akaratának. Hát Jézusra ez meg végképp igaz volt, hogy ő ura mindennek, tényleg az egész világ mindenségnek az ura, és mégis magára vállaltad ezt önként a törvényt. A zsidóknak adatott isteni törvényt. És ő azt mondta, Máté 5-ben olvashatjuk ezt, hogy ne gondoljatok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Tehát ő nem mondta azt, hogy hát a törvényen nem kell foglalkozni már, hanem ő betöltötte, betartotta a törvényt. És éppen ezért, mert ő betöltötte a törvényt, ő ugye értünk is úgy halt meg, mint egy áldozat, ahogy annak idején a törvény szerint vinni kellett a bárányt, hogy föláldozzák a bűnök miatt. Jézus, amikor meghalt, akkor úgy, mint egy áldozat halt meg, de az ő áldozata egyszer és mindenkorra elég. És onnantól kezdve nekünk már nem kell tovább áldozatokat bemutatni. Vannak ilyen részei a törvénynek, amelyekkel már foglalkoznunk se kell. Rácsodálkozhatunk arra, hogy hát mindez Jézusra mutatott előre, Jézusban beteljesedett, onnantól kezdve nekünk akkor már nincs szükség erre. Ezeket nevezzük ceremoniális vagy kultuszi törvényeknek. Ugyanakkor vannak a törvénynek olyan részei is, amelyek erkölcsi törvények. Hát például ott van a 10 parancsolat. Hát az, hogy ne ölj, hogy ne lopj, ne paráznák, hogy ez nem olyan, amit Jézus betöltött, és onnantól kezdve már ezzel nem kell foglalkozni, hanem ez most is vonatkozik ránk. De amikor ezeket halljuk, ezeket a törvényeket, akkor ezek a törvények szembesítenek bennünket azzal újra és újra, hogy mi magunktól nem tudjuk betartani. Még csak a 10 parancsolatot se. Sőt, a 10 parancsolatból egyet se tudunk betartani úgy igazán. Ha tényleg a mélyére megyünk. Mert a 10 parancsolatot is, ha nézzük, akkor ne ölj, 5. parancsolat. Hát na erre azt mondja általában az ember, hogy na hát ezt nem rontottam el, itt nem követtem el ezt a bűnt. De amikor Jézus magyarázza, akkor azt mondja, hogy hát aki haragszik atya fiára. Vagy aki azt mondja másikra, hogy bolond. Ugyanúgy méltó az ítéletre, mint az, aki megöli a másikat. És akkor itt az ember szembesül vele, hogy hú, hát ennek a törvénynek nagy mélységei vannak. Hát ha ezt így kell értelmezni, akkor én tényleg nem tudok egyet se betölteni. És ezzel szembesít bennünket a törvény, hogy Krisztus nélkül, Jézus nélkül ez nem megy. Magamtól erre képtelen vagyok. És oda hajt engem Jézushoz, hogy oda meneküljek, hogy Uram, szükségem van rád, a te kegyelmedre, a te bocsánatodra, mert nem tudok a te akaratod szerint élni, kérlek, bocsáss meg, és köszönöm Jézus, hogy te értem haltál meg. Helyettem haltál meg. Mint hogyha te követted volna el ezeket a bűnöket. És adod nekem a te tökéletességedet, a te tisztaságodat, amit én el nem tudnék magamtól érni. És nélküle nem megy, de ő viszont bennem is be tudja teljesíteni a törvényt. Vele ez lehetséges. És erről beszél itt, hogy a törvénytől megszabadít bennünket az Úr, és aztán az Isten az ő fiává fogad bennünket. Örökbe fogad bennünket tulajdonképpen. És a római jog szerint, akit örökbe fogadtak, az ugyanolyan jogú gyermek volt, mint a vér szerinti. És erről beszél ennek az igének a végén, hogy aztán az atya, az Isten elküldte fiának lelkét, a mi szívünkbe. Tehát az ő fiának a lelke lehet ott bennünk, ugyanaz a lélek, tehát ugyanúgy, ahogyan Isten szoros kapcsolatban van az ő fiával, Jézussal, ugyanolyan szoros kapcsolatot ad elénk, hogy mi is ebben részesedhetünk. A szívünkbe adja a lelkét, ugye a szív a Biblia szerint az embernek a központja, a lényege, ahol az akaratunk, értelmünk, érzelmünk, ahonnan kiindul. És azt mondja, hogy oda adja, a szívünk mélyére adja az ő lelkét. És általa mondhatjuk, hogy abbá, ugye mit jelent ez az abbá? Ez atya, atyám. Ahogyan apukánkat szólítjuk. Tehát ez a nagyon személyes megszólítás, hogy apuka, apu. A héberek a mai napig így szólítják a gyerekek, az apukájukat, hogy abba. Duolingot elkezdtem a héber nyelven is. És akkor ott az első szavak közt ez volt, hogy abba, abba, apa, apa. Tehát ahogyan mi szólítjuk az apukánkat, úgy szólíthatjuk a mindenható Istent. Hát ez milyen csodálatos kiváltság. Hogy mi, akik bűnös emberek nélküle éltünk, azt se tudtuk, hogy mi ennek az egésznek az értelme. Isten elküldi az ő fiát, hogy meghaljon értünk a kereszten, megszabadítson bennünket mindenféle kötöttségtől, fölszabadítson, és az ő fiaivá lehessünk, és azt mondhassuk a mindenható Istennek, a Szent Istennek, hogy apu, apuci, vagy ki, hogy szólítja az apukáját. Tehát milyen óriási dolog ez, amit az Isten elénk ad. És ez akkor következik be, amikor az ember megtér, amikor befogadja Jézus Krisztust, amikor elfogadja bűneinek a váltságát, megvallja bűneit, és elfogadja, hogy köszönöm, Uram, hogy te ezt magadra vállaltad. És kérlek, hogy jöjj az életembe, kérlek, hogy legyél az én életemnek az Ura. És akkor már nem vagyok szolga, akkor már fiú vagyok, akkor már örökös vagyok, akkor már enyém a mennyek országa. Mindaz, amit az Atya elkészített, az mind az enyém lehet. És ezért kell nagyon figyelnünk, ahogyan a Galatáknak is figyelniük kellett, hogy ha már ezt megtapasztaltam, hogy az Úr így megszabadított, akkor ne engedjem, hogy vissza akarjanak engem rángatni. És lehet, hogy valaki most jön ilyen zsidó törvényekre, hogy nak a szombat, vagy akkor az étkezési szokások, de lehet, hogy valami emberi dolog, hogy akkor az öltözködés, vagy ki tudja milyen dolog, amire Isten azt mondja, hogy lehet így is, vagy lehet úgy is, és akkor jön valaki, és akkor azt mondja, hogy már pedig csak így lehet, és csak így lehet hívő életet élni. Vigyázzunk ezzel, hogy nehogy megkötözzék ami lelkünket, lelkiismeretünket, hanem éljük meg az Úrban ezt a teljes szabadságot, amit ő ad az ő fiában, mert ő ezért küldte a fiát, hogy felszabadítson bennünket, és hogy mi is Isten gyermekei, mi is Isten fiai lehessünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked ezt a felszabadító üzenetet ebben az igében, és bár ez egy nehezebb ige szakasz volt, amit nehezebben lehet megérteni, nehezebben lehet elmagyarázni, de mégis a lényeg az olyan világos, hogy te nem szolgaságra hívtál el bennünket, hanem szabadságra. És ezért küldted a te egyszülött fiadat értünk is. És Urunk, hadd legyünk éberek, hadd vegyük észre, amikor valaki vissza akar rángatni bennünket a szolgaságba, hogyha már megismertük a te szabadságodat. És Urunk, kérünk azokért, akik még ezt a teljes szabadságot nem tapasztalták meg veled, hogy lelked által, igéd által te jutasd el őket erre. És add, Urunk, hogy mindannyian te lelked által tudjunk hozzád kiáltani a szent mindenható Istenhez, úgy, hogy abbá, atya, Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. 30-án, ami itt előttünk van, gyülekezeti szilveszter alkalma lesz 4 órától a Halasi utcában, tehát a parókián, a Halasi utca 19 szám alatt. Érkezni majd 16 órától lehet, maradni pedig addig, ameddig szeretnének a testvérek. Hozni lehet sütemény, gyümölcsöt, üdítőt, és a részvételi szándékot kéri Enikő, hogy ma estig jelezzék a testvérek, de jelzés nélkül is nyitott az ajtó a testvérek előtt, csak mindig jó tudni, hogy hány főre készüljenek. Elsején pedig 10 órakor lesz majd újévi istentisztelet, úrvacsorás istentisztelet lesz ez majd. És jövő hét vasárnap, 4-én, 8:30-tól lesz konfirmációi óra a kisházban, és 9:30-tól pedig ima óra itt a templomban, és 10 órától pedig istentisztelet itt a templomban, és gyermekóra a kisházban. Ezekre az alkalmakra szeretettel várunk mindenkit, és hirdetem azt is, hogy a Bibliaolvasó útmutató 950 forintos áron kapható, hogyha a olvasmányokkal ellátott vastagabb verziót szeretnék a testvérek, akkor ezt jelezzék még Enikőnek, akkor tud még beszerezni. Gyülekezeti hírlevelünkből és az MO naptárból és a kétoldalas naptárból is vigyünk bátran magunknak is, meg másoknak is, ugye ezek ilyen igés naptárak, és Isten sokszor ezeket is felhasználja arra, hogy tényleg az evangélium eljusson minden otthonba. Ugye Erika tett bizonyságot arról, hogy egyszer egy ilyen naptáron olvasható ige volt, ami megszólította őt, szíven találta őt. És ezzel a reménységgel adhatjuk másoknak ezeket a naptárakat, hogy ott lóg a falon, és akár az ott lakó, vagy az ott dolgozó, mert munkahelyekre is sokszor ezt kirakják, elolvassa, vagy valaki, aki épp arra jár, elolvassa, és Isten azt felhasználja. Tehát ezzel az imádsággal, ezzel a gondolattal lehet megszólítani embereket, vagy adni ilyen naptárakat. Allianz imaheti alkalmak lesznek majd január 6-ától 8-áig a baptista testvérekkel és az evangéliumi testvérközösség tagjaival közösen. Részletek a kirakott plakáton találhatóak. Istentiszteleti fotók és hangfelvételek a philadelphia.luteran.hu oldalon megtalálhatók, és a levelező listán, illetve a Facebook oldalon lehet tájékozódni a feltöltésekről. Bátran szóljanak a testvérek, hogyha lelki gondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szükségük. Adományok, különféle adományok, ruha, ágynemű használati tárgyak vannak még a kisházban. Nyugodtan át lehet ezeket nézni, válogatni belőle, és amire úgy látják a testvérek, hogy szükség van, akkor nyugodtan el lehet azokat vinni. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. A 152-es számú éneknek az első versszakát énekeljük el a záró imádságra készülve. Oh.
csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy megszólíthatunk téged, és állhatunk téged, hiszen tiéd minden dicsőség, minden hatalom menjen és földön. És dicsőítünk azért téged, hogy elküldted a te fiadat azért, hogy megszabadítson bennünket. Köszönjük azt, hogy általa ismerhetünk meg téged. Köszönjük azt, hogy benne lehet nekünk új életünk, szabadságunk, értelemmel teljes életünk. És hálásak vagyunk azért, hogy van kiút mindenféle szorongattatásból, bűnből, megkötözöttségből. Így hozzuk eléd, Urunk, azokat, akik ezekben élik a mindennapjaikat. Akár valamiféle függőség az, ami úrrá lett rajtuk. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell ebben maradni, mert nálad ott van a szabadulás, és akit a fiú megszabadít, azok valóban szabadok lesznek. És köszönjük, Urunk, hogy benned békességet is találhatunk. Így bízzuk rád azokat, akik így az ünnepi időszak alatt is sokszor szomorkodtak, mert a gyász leple borította be az ő lelküket, vagy valamiféle más nehézség, betegség, vagy tragédia az, ami megszomorította őket. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk, értük, hogy nálad találhassanak vigasztalást, békességet. És Urunk, rád bízzuk szeretteinket, barátainkat, munkatársainkat, ismerőseinket, mindazokat, akik ott élnek a környezetünkben. Te látod, hogy kik azok, akik nélküled vannak még, add, Urunk, hogy megismerhessenek. És akik a tieid, hadd kapaszkodjanak beléd minden helyzetben. Köszönjük neked a gyülekezetünket, köszönjük, hogy van hely, ahova összejöhetünk, dicsérni téged, hallgatni a te igédet. Köszönjük a testvéreket, hálásak vagyunk neked az egész gyülekezetért, így bízzuk rád, Urunk, a görögszállási, a nyírteleki és kisvárdai testvéreket és a környéken élő testvéreket, mindazokat, akik közösségünkhöz tartoznak. Add, Urunk, hogy alkalomról alkalomra újra és újra megtapasztalhassuk a veled és egymással való élő közössége. Köszönjük neked így az ünnepi alkalmakat is, így hozzuk eléd a gyülekezeti szilveszter alkalmát is, és az újévi istentiszteletet, a vasárnapi alkalmat is. És aztán majd a hétközi alkalmakon is hadd találkozzunk veled újra és újra. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi egész egyházunkat. Köszönjük, hogy te cselekszel, te akaratod szerint add, Urunk, hogy hozzá tudjunk igazodni, és rád tudjunk figyelni. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a gyülekezetek vezetését, presbitereket, felügyelőket, lelkészeket. Kérhetünk a vezetőkért, esperesekért, püspökökért. Így hozzuk eléd, Urunk, az újonnan megválasztott püspökünket is, Keckó Pált. Kérünk, Urunk, hogy te készítsd fel őt lelkileg, hogy aztán szerinted valóan tudjon szolgálni a te dicsőségedre, egyházunk javára. És köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a többi közösséget is, egyházat, felekezetet. Urunk, kérünk ad, hogy megmutatkozhasson a te dicsőséged, a te szereteted minden egyes közösségben, és hogy minél többen megismerhessenek téged. És különösen kérünk azokért, Urunk, akiket üldöznek a te nevedért, add, Urunk, hogy kitartóak lehessenek mindvégig, hogy merjenek még ilyen helyzetben is rád mutatni, hozzád ragaszkodni. És köszönjük, Urunk, hogy a világ nagy menetét is rád bízhatjuk, mert tudhatjuk azt, hogy végső soron te intézel mindent. Még ha sokszor azt látjuk, hogy a bűnnel mi mindent tönkreteszünk, és hogy a sátán hatalma sok területen megmutatkozik. De köszönjük neked, Urunk, hogy te irányítod a világ menetét, és így bízhatjuk rád Urunk, azokat a helyzeteket, amelyek nehezek, amelyekbe beleütközünk, amelyre nincs hatásunk, de tőled kérhetjük, hogy te adj békességet itt a szomszédban is, Ukrajnában, és te legyél azokkal, akik nagy nyomorúságot élnek meg az ilyen helyzetekben. Add, hogy ezek által is hozzád kiálthassanak, és köszönjük, hogy te sokszor azért engedsz meg ilyen nehézséget, mert valami csodálatos dolgot akarsz belőle kihozni, hogy emberek megismerjenek téged, hogy megszabaduljanak, hogy új életet nyerhessenek. Urunk, kérünk, hogy cselekedj a te tetszésed szerint, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és megkezdett 152-es számú éneket énekeljük tovább. Vasárnapot kívánok a testvéreknek, és áldott, boldog új esztendőt. Az Úr vezesse a testvéreket az elkövetkezendő időszakban is. Erős várom Istenünk!